Egy Revicki Gyula verset szeretnék felolvasni nektek, amit a Munkácsi Mihály festménye ihlette. Jézus Pilátus előtt. Állok merengve, hosszan áhítattal. Ez ő, ilyen volt, így képzeltem én. Álmomban éjjel, elmélkedve nappal, kerestem arcát. Végre föllelém. Mit a halandó, gyönge ismerettel, töprengve, könyvekből meg nem tanul, az a te nagy lelked berejtezett el, láng elméd érzi öntudatlanul. Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon, s világrendünk hány hús kérdőjelét, a két kezet, mely áld, kötözve látom, hallom a csőcselék feszítsd megét, és hallom azt is százszor hangosabban, de nem a trón a vádlott hirdeti, hogy ami nem veszendő, halhatatlan, halandó ember meg nem ölheti. Nincs, aki védje, nincs pártfogója, vérét szomjazzák a zsidó papok, jós képpel áll, azt olvasom le róla, feszítsetek föl, én meg nem halok. Nézzétek őt, két keze megkötözve, a nép üvölt, feszítsd, feszítsd meg őt. Megszárnya asszony, mégsem ő a gyönge, leborulok így óriás előtt. Oly szelíd, alázatos, lemondó, ő az erény igazság mártíra, s oly büszke, hajthatatlan, égberontó, ez ő a Messiás, Isten fia. Pilátus tétovázik, nincs segítség, látom, el fogják veszíteni, de érzem, ki kell sírjából ismét. Meghal, mert ember, él, mert isteni.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden tagját. És a mai úrvacsorai alkalmunkon talán egy kicsit szokatlan alapigét fogunk felolvasni. Ezékiel könyve 36. fejezetéből olvassuk el a 26. és 27. verszakot. Ezékiel könyve 36. fejezet 26. 27. verséből talán azt fogjuk meglátni, hogy mire is kell nekünk eljutnunk minden úrvacsorán. Mi az, ami az úrvacsorának a rendeltetése? És hogy Isten mit szeretne elvégezni bennünk a szövetség megújításával, a szövetség megújításakor? Hát olvasom akkor Ezékiel könyve 36. fejezetéből a 26. 27. verszakot. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kő szívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hát ha röviden meg akarjuk fogalmazni, hogy itt miről van szó, akkor egy szívcserét ajánl. Itt Ezékiel próféta, azaz Isten ajánlja ezt a szívcserét az ő népének a babiloni fogság időszaka alatt. Nem az emberi körülményekkel és a babiloniakkal van a baj, hanem ugye a zsidó néppel kellett Istennek egy ilyen próbát véghez vinni, de ez még az a próba is csak eszköz volt ahhoz, ez a babiloni fogság próbája, hogy egyénenként és az egész nép életében egy szívcserét végrehajtson. Mi ez a szívcsere? Ugye azt olvasjuk, hogy új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből. Azt gondolom, mindannyian el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy egy ilyen radikális változásra van szüksége az Isten népének, és nekünk is, amikor most az úrvacsorához járulunk, a kőszívet Isten el akarja venni, ami valahogy így az elmúlt negyed évben így fokozatosan megkeményedett a szívünk, és szeretne egy puha, egy őt befogadó szívet adni, ami az ő lelkével együtt jár, hogy új lelket adok belétek, és azt fogom én művelni, az Isten fogja ezt elvégezni bennünk, ha hagyjuk, ha engedjük, hogy az ő parancsolataiba járjunk, és az ő törvényeit megőrizzük és betöltsük. Hogyan alakulhatott ki ez a kőszív, amit Isten szeretne elvenni, és ez még nem egy kemény, megkeményedett szív, nem a Szentlélek elleni bűn állapotában lévő szív, hanem csak olyan határeset. Csak úgy fokozatosan eltávolodik az ember az Istentől, és úgy elidegenedik tőle a szíve. Isten ezt szeretné elvenni tőlünk. De hogyan alakul ki ez a keménység az emberben? Lapozzuk fel, akinél van Biblia, vagy annyira ismert ige, hogy talán elég az is, hogyha én felolvasom ezt az ige verset. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 7. 8. versszaka. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. A kőszív, ugye mikor válik kővé az ember szív, amikor a Szentléleknek a hangját halljuk, és akkor arra a hangra nem reagálunk, nem válaszolunk, nem halljuk meg a halk és szelit hangot, hanem megkeményítitek a ti szíveteket, azt mondja, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Minden egyes lélek késztetésének a visszautasítása a szív megkeményítését, a szív keménységét okozza, a szív eltávolodását az Istentől. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az elmúlt negyed évben gyakran történhetett olyan mindannyiunk életében, az enyémben is, mint az én életemben is, hogy nem hallgattunk olyan tisztán, nem hallottuk olyan tisztán meg az Isten jóra késztető hangját, és talán a döntéseinkben sem voltunk mindig a Szentlélek befolyása alatt. Különös, hogy ezt a történetet emeli ki Pál apostol, de az egész fejezet a zsidókhoz írt levél 3. fejezetét, mert ezt taglalja, hogy ne járjunk úgy, mint a zsidó nép az elkeseredéskor a pusztában. Hát csak egy apró mozzanatot emelnék ki, hogy hogyan keményítette meg a nép a szívét, hogy amikor Isten sok-sok csodáját és segítségét megadta nekik, ugye a pusztában, a kősziklából vizet vakasztott, és manna hullás volt naponta, ők mégis keseregtek. Mégis lázadoztak az Isten ellen. Hogy olyan könnyű belecsúszni ebbe a kesergésbe, ebbe a panaszkodásba. Ez mindig egy kicsit megkeményíti az ember szívét. Ez mindig keményíti az Istennel való viszonyunkat, vagyis eltávolít tőle. Pillanatnyi szükségleteikre figyeltek, és nem arra, hogy Isten már mi mindent megadott nekik. A 40 évet ugye összefoglalja röviden a zsidókhoz írt levél, hogy hitetlenség, gonosz szívük miatt eltávolodtak az Istentől, és már majdnem Mózest is meg akarták ölni, Mózessel is szembe kerültek, és Áronnal. Tehát nagyon könnyű az isteni áldások mellett is, az isteni áldások bősége mellett is megtalálni azokat a pontokat, hogy hogyan panaszkodhatnánk, hogyan zugolódhatnánk az Istennel szemben, mert hogy vannak dolgok még, amiket a Jóisten talán nem oldott meg az életünkben. Vannak problémák, amikben nem látjuk még az ő megoldását, és ha ezekben közben keserünk és panaszkodunk, azok mindig távolítanak az Istentől. Szóval szeretnék még egy olyan megkeményedő szívre utalni, tehát hogy a kőszív hogy alakulhat ki egy ember életében, egy hívő ember életében, különösen a hívő ember életében, ugye a tékozló fiú bátyjának a története. Ismerjük a válaszát arra, amikor az apja, az édesapja szerette volna behívni erre a lakomára, amit a fiának, a fiatalabb gyermeknek, a hazatérő gyermeknek készített. És ezt olvashatjuk az idősebb testvér szájából, ő pedig megharagudott és nem akart bemenni. Az atya kérlelte őt, ő pedig felelve mondta atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágtad néki a hízott túlkot is. Azért ez milyen kemény szív lehetett, hogy a saját testvére, aki csodák csodájára hazajött, úgy, ahogy persze nem számítottak rá, hogy lerongyolódva, lepusztulva, nincstelenül, de hazajött, mégis a testvére volt, és szóba se akart állni a testvérével. Nem kemény szív, nem kőszív. Tehát úgy gondolkodtam, hogy vajon hol van ilyen kőszív a Bibliában. És tényleg ez a példázat is erről szól, de amit Ellen White hozzáfűz ehhez az idősebb fiú keménységéhez, az még elgondolkodtató. Engedjétek meg, hogy felidézem a Gondolatok a hegyi beszédben című könyvről. Miért keményedett így meg a szíve ennek a fiúnak? Az idősebb fiú a Jézus korabeli megtérni nem akaró zsidókat és mindenkor farizeusait ábrázolja. Amikor az atya kijön, hogy megintse, az idősebb fiú gőgös és gyűlölködő természete mutatkozik meg. Azt hangoztatja, hogyha élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja a hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a haszton járt az esze, amely okozta az elővigyázatos életét. Tehát ezért vigyázott, hogy ne kövessen el bűnt, hogy a haszton járt az esze. Szavai arról árulkodnak, hogy ezért mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan bele az idősebbel, irigyli testvérétől az atya jó indulatát. Kicsit nehézkes a fordítás, de érezzük, hogy milyen könnyű megkeményíteni az embernek a szívét, ha van egy kis büszkeség benne. Ha azt mondja magában, hogy én annyi idő óta szolgálok néked, én olyan régóta vagyok már hívő ember, parancsolataidban járok, kelek, és hát milyen áldást nyerhettem én eddig el, milyen áldásokban részesülhettem. Bezzeg itt ez a fiú, aki hazajött az egész vagyont, felét eltékozolta, őt bezzeg most kiváltságokban részesített. Az emberben elégedetlenség van, az emberben zugolódás van Istennel szemben, hogy miért nem adja meg nekünk azokat az áldásokat, amelyeket már másoknak megadott, és látjuk is, akkor szintén a kőszív felé keményedik az ember szíve. És nagyon érdekes ez a gondolat, hogy ez a tékozló fiú bátya miért nem ment el otthonról, miért maradt otthon az atyai házban. Azt olvashatjuk, azt írja Ellen White, hogy inkább azon az haszon járt az esze, azokon az előnyökön, kiváltságokon, amelyek majd az atyától szeretett volna bezsebelni és elnyerni, és nem igazán az isteni áldásokon, vagy az Isten szeretetén, az atyai szeretet miatt maradt otthon. Különös, hogy a farizeusi gondolkodást milyen tisztán leleplezi ez az egyszerű kis példázat, a farizeusi adok-kapok vallásosság. Ez az, ami a kőszívhez vezethet. És utoljára szeretném kiemelni, hogy a kőszívre még hogyan jutottak el, vagy hogy milyen gyümölcsöket érlel az, akinek nem úgy szíve van, hanem ilyen adok-kapok viszonyban van az Istennel, és a fizikai áldásokért, vagy ebben az életben lévő minden olyan áldásért, ami az ő életét segíthetné, pusztán ezért keresi az Istent, vagy ez okoz nála vallásos cselekedeteket, vagy ezért követi Istent, mert haszonnal jár, és ezért érdemek járnak. Ez bizony hova vezethet ez a farizeusi gondolkodás. Olvasom a János evangélium a 8. fejezet 37. verséből, amikor Jézus a sátoros ünnepen, ott ugye vitába keveredett a farizeusokkal, és azt mondta nekik, tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Nem tudom, hogy az ezékieli kőszívre utalhatott, vagy az ezékieli kőszív állapotára nyugodtan elmondhatjuk, hogy meg akartok engem ölni, mert az én beszédeim nincsen meg nálatok, nincs helye nálatok. Talán itt azért nem tartunk, nem ezért olvastam fel ezeket az igéket, de azért megkísérthetett bennünket is az, hogy Istennel szemben, az Istennel való viszonyunkban nem minden felhőtlen, és nincs bennünk az az első szeretet. Nincs bennünk az a hálás gondolkodás, az a szeretetteljes viszony, amit Isten szeretne a mi életünkben látni. És az úrvacsorának bizony ez a rendeltetése, hogy visszavonjon bennünket magához, hogy elvegye ezt a kőszívet, elvegye ezt az ugolódó, panaszkodó, másokat is lekezelő szívet, és adjon egy olyan hús szívet, amire azt mondja, hogy aztán az én lelkemet adom belétek, és én majd, ha hús szívetek van, akkor én megcselekedhetem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet betöltsétek. Csodálatos dolog, hogy ebben a szívben már Isten teljes mértékben munkálkodhat. Ebben a szívben Isten megkapja a királyi trónt, vagy így mondjam, a főhelyet, mert a hús szívben az Isten már az uralkodó, és így szeretné az embert boldoggá tenni, és az ő igazi gyermekévé tenni. De hogyan tudja ezt megtenni Isten? Gondolkodtunk-e már ezen az igén, hogy és adok néktek hús szívet? Ez hogyan történhet meg? Tehát a jó Isten hogyan cseréli ki bennünk a szívet, a kőszív helyett hús szívet? Biztos nagyon sok gondolat juthat eszetekbe ebben kapcsolatban. De én mégiscsak egy ószövetségi történetet szeretnék gyorsan felidézni. Egy olyan személynek az életét, akinek kőszíve volt, valóban kőszíve, távolról, messziről lehetett látni rajta, hogy egy kőszívű, kemény ember. Nagyon távol van az Istentől. Sőt, már olyan állapotban volt, úgy gondoljuk, hogy le is mondtunk róla, ez egy megkeményedett szív. Ez egy Szentlélektől távol lévő szív, ez semmi köze már az Istenhez, és nem is lehet, mert annyira eltávolodott és olyan messzire került az Istentől. Ez a király, biztos tudjátok, kiről szól. Ez a Manassé király. 55 évi uralkodása alatt olvashatunk róla szörnyűségeket, borzalmak sorozatát. És azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, hogy ez az ember megváltozzon. Nem azért olvasom, vagy idézem fel ezt a történetet, mert mi is Manassé királyok lennénk talán, és valahogyan onnan kell visszajönnünk, de hogy az Isten milyen keménységű kőszívből tud hússzívet formálni, vagyis abból lehet, hogy majd hússzív is lesz. Ennek a történetnek a tanulsága. Ilyeneket olvashatunk Manassé királyról, hogy átvitte fiait is a tűzonnal Hinnom fiának jövőben. Épített oltárokat az ég minden seregeinek, az úr házának mindkét pitvaraiban. Jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett. és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indította volna. 2 Krónika 33. fejezetében olvashatunk. Tehát mi nem is ismerünk ilyen embert, nem? Aki ennyire eltávolodott volna Istentől. És Isten mégis látott ebben az emberben még reményt, látott benne lehetőséget, hogy hús szívet tud adni neki. Azért mondom, ha Isten egy ilyen embert képes volt megváltoztatni, talán bennünket is meg tud. Talán nem vagyunk ennyire elveszettek, mint Manassé király. De hogyan? Nem mindenki esetében nyilvánvaló ez a törvényszerűség, hogy így lehet megváltoztatni, de ez az utolsó nagy lehetőség, hogy hús szívet tudjon adni. Ezt olvasom, hogy hogyan fordította meg Manassé királyt ebből az állapotból Isten. Reájuk hozta azért az Úr az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták és vasba vervén megkötözték őt 2 lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Döbbenetes ez a történet, és ezután olvashatjuk, hogy utána lerombolt ezeket a bálványoltárokat, és helyreállította a templomi szolgálatot Manassé. 55 évig, gonoszság 55 évig, tényleg elvetemült, Isten elleni lázadásban élő ember, végül is felfohászkodott az Istenhez, és Isten visszahozta őt, megkegyelmezett néki, és azt olvashatjuk, hogy akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az Isten, az Úr az igaz Isten. Hát nagy nyomorúságban volt, olvashatjuk. Isten megengedte Manassénak is, hogy ilyen próbába kerüljön. Élete talán 67. évéről beszélünk. Élete 67. évéről 55 évig gonoszság után babiloni csapatok jöttek, és csak Manassé királyt fogták, és vagy asszír seregek is elindultak vele Babilon felé, megkötözve láncokkal, vasba verve. Azt gondolhatjuk, és ezt valóban gondoljuk is, hogy a Jóistennek sokszor a próbák az, ami leginkább hatékony eszköze lehet arra, hogy egy ember szívét meglágyítsa. De az próbák meg is keményíthetik az ember szívét, de Manassénál meglágyította, és megtörte ezt a kemény szívet. Tehát nem gondolnánk arra, hogy Manassé még az Istenhez fog fordulni. Ennyi bálványimádás, ennyi ördöngőség, ennyi gonoszság után. Mi leírnánk Manassét, de ez az ember, aki 55 évig gonosz volt, és 55 évig Istennel szembe ment, azt olvashatjuk, hogy megalázta magát az ő atyája Isten előtt. Hatalmas dolog ez, kedves gyülekezet, hogy mi a próbákhoz vajon, a próbákban hogyan viszonyulunk Istenhez, és a próbák mit tudnak elvégezni a mi életünkben. Megalázzuk magunkat az Isten előtt, és azt mondjuk, hogy ez az Isten munkája az életünkben, hogy megmentsen minket még, és megszabadítson bennünket jellemhibáktól, vagy pedig keserünk, panaszkodunk, sőt, még esetleg lázadozunk is a próbáinkkal szemben. Az ember első gondolatai, vagy néhány gondolatom nyilván az, hogy miért engem értek a nehézségek, miért engem érnek a próbák, miért kapok ilyen nagy próbákat, miért kapok ilyen nagy szenvedéseket. Valahogy ez nem igazságos. Nem? Sokszor eszünkbe jut, és aztán egy kicsit úgy lehiggadva, persze másképp gondoljuk ezeket, de azért sokszor feljönnek bennünk ezek a gondolatok. Azonban azt gondolom, hogy Manassé történetében az a csodálatos, hogy teljesen meg tudta alázni magát az Isten előtt. Elismerni, elismerve, hogy ő bizony ezeket mind megérdemelte. Hogy akármit megérdemelne, amit ő, ahogy ő élt, és amilyen gonoszságokat művelt. Felismerte azt, hogy a próbák érte vannak, az ő javáért vannak, az ő megtisztulásáért vannak. Ez egy hatalmas dolog, ha ezt az ember felismeri, hogy Istennek úgy tűnik nincs más megoldása, nincs most más eszköze arra, hogy üdvösségre vezessen minket, és megtisztítson bennünket. Én is elgondolkodtam az elmúlt hónapokban arról, hogy miért történt velem az, hogy tényleg halálközeli állapotba kerültem, és hónapokig nem is tudtam feldolgozni, mert ugye agyam is letompult, és az sérült, hogy a gondolkodásom tiszta lenne. De most, hogy múlt héten visszakerültem a kórházba, onnan 4 hónapja kiengedtek egy vizsgálat, és ott kellett aludnom, úgy elgondolkodtam nagyon, hogy 4 hónappal ezelőtt mit éltem át, és hogy most miben vagyok. És tényleg most már 4 hónap után olyan szabadulás jellegű, gyógyult, félig gyógyult, majdnem meggyógyult állapotban visszagondoltam arra, hogy Isten milyen kegyelmes volt hozzám, nem csak az elmúlt hónapokban, hanem az elmúlt 50-valahány évenben, hogy mi mindent meg akar tenni azért, hogy megtisztítson. Ilyen súlyos próbákban is velem volt, és megengedte. És igazából a gyógyulás és a szabadulás az, amiben az ember felismerheti azt, a belső világában felismerheti azt, hogy mi mindenért hálásak lehetünk az Istennek. Mindenért hálásak lehetünk. Sok gonoszságunk, sok szörnyűség, amit elkövethetünk az életünkben, persze nem Manassé jellegű gonoszságra gondolok, hanem csak úgy a magunk mércéjéhez mérve. Sok önzésünk, szenvedés, sok-sok fájdalmat okozó életünk ellenére is az Isten mennyire szeret bennünket. Az Isten hogyan küzd a mi megtisztulásunkért, és ebből megszülethet az igazi hála. Ezekben a próbákban felismerhetjük azt, hogy Isten mennyit fáradozik értünk. Hogy a szeretetéből mennyi szenvedést, mennyi próbát, de ugyanakkor hány és hány szabadulást, gyógyulást, segítséget élhetünk át az Istennel. Felismerhetjük azt, hogy nem bűneink szerint cselekszik vélünk. Ahogy mondja a 103. Zsoltár, nem fizet nékünk a mi álmokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Ha egy próbában felismerjük a saját elveszettségünket, kiszolgáltatottságunkat, és felismerjük, hogy Isten viszont a próbákban, a szenvedésekben is megtartott, megőrzött, és teljesen meg is akar gyógyítani, és ezekből meg is akar szabadítani, akkor ez mindig közelebb visz bennünket ahhoz az Istenhez, akit olyan sokszor félreismerünk, vagy akiről olyan sokszor nem a legjobbakat feltételezzük. És hát az az Isten, aki így fizikailag is megmutatja, hogy velünk van, az megmutatta a kereszten is, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Ott mutatta meg leginkább. Olyan szép ez az ige, és ez az idézet, amit szeretnék felidézni nektek, a Gondolatok a hegyi beszédben című könyvből ezzel szeretném lezárni, hogy úrvacsorára valahogy ezzel a gondolattal keressük a jó Istent, aki a keresztre szegezett üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg, és feszítette keresztre a dicsőség urát. Látja, hogy miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül, saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig. Legjobb barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg. Isten fiát újból keresztre szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. A bűnnek mélységes sötét árja választja el Istentől, és összetört szívvel sír. Hát ez a hússzív. Ekkor lesz az embernek hússzíve, ha erre a lelki állapotra jut. Felismeri, hogy egész élete csak hálátlanság. Felismeri, hogy ahhoz a szeretethez, amit Isten állandóan bemutatott számára, és körülvette őt szeretetével, milyen sokszor visszaért ezzel a szeretettel, milyen sokszor semmibe vette ezt. Ilyen nagyon, nagyon erős kifejezéseket használ Ellen White, hogy látja, hogy az én bűnöm korbácsolta meg, és feszítette keresztre a dicsőség urát. Miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül az életünket, és saját életünk csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig. És azt írja, hogy amikor eltaszítottuk magunktól ezt az Isten fiát, újból a keresztre szegeztük, a megsebesített szívet újból átdöftük. Nagyon döbbenetes, nem? Szóval hihetetlen, de ez valóban Isten így éli meg azt, amikor a bűnnel mi játszunk, vagy amikor nem értékeljük azt a hatalmas áldozatot, azt a kegyelmet, amit Isten napról napra gyakorol irántunk, és amivel körülvesz bennünket, és aminek látható, nyilvánvaló jelét a kereszten láthatjuk, hogy ez az Isten valóban szeret minket, ez az Isten valóban mindent megtett értünk, hogy megmentse minket, és megtisztítson minket. Önmagának való népként tisztítson meg bennünket, egyen-egyenként is, és bárcsak most ezzel a szövetség megújításával felismernénk, hogy a kegyelem folyamatosan küzd értünk, a kegyelem meg akar bennünket menteni mindenképpen, és a próbák, a szenvedések csak is ezért vannak. És a próbákban és a szenvedésekben is sokkal több a kegyelem, sokkal több az áldás, sokkal több mindent felismerhetünk a nehézségben, hogy az Isten hogyan gyógyított meg. 4 eset volt, hogy majdnem meghaltam, tényleg közel voltam ahhoz, hogy elmenjek az élők sorából, és ez csak 1 nap leforgás, vagy 5 nap leforgása alatt pontosabban. Hát az egészségügyi ellátórendszer miatt már nyugodtan meghaladtam volna tényleg az első esetben is, és az Isten valamiért mégis megtartja az életünket, mert terve van velünk, mert célja van velünk, mert nem csak erre a földi életre akar bennünket boldoggá tenni, és amilyen mértékben persze lehet itt a földi életben Istennel boldogan élni, hanem egy örök életet szeretne adni nekünk. És keressük a jó Istent, hogy valóban felismerjük azt a szeretetet, és ez a hála, igazi hála fakadjon bennünk, hogy hát ez az Isten ennyit fáradozik értünk. Ezt én nem lehetek érzéketlen ehhez, nem lehetek erre érzéketlen, nem lehet kő a szívem továbbra is. Nem élhetek csak úgy Isten nélkül, hogy ne induljon meg az én szívem, ne induljon meg hálára, Isten iránti hálára, azért a sok jóért, amit kapunk tőle. És most úrvacsorán idézzük fel, hogy Jézus is hogy küzdött a tanítványokért. Csak egy szeletét látjuk a lábmosásban, hogy ott is csak próbálta az érzéketlen vak szemeket nyitogatni, szíveket nyitogatni Jézus. Nagyon nehezen nyílik meg az ember erre a hálára. Nagyon nehezen fogja fel az ember az isteni szeretetet. Bárcsak most úrvacsorakor mi megértenénk valamit ebből a mélységes nagy küzdelemből értünk, szeretetteljes küzdelemből értünk, hogy tekintsünk a keresztre most, és tekintsük végig azt, hogy Jézus a lábmosástól a keresztig, gondoljuk végig, hogy mindezt értünk tette, mindezt értünk. Értünk hozta ezt a hatalmas áldozatot. Amen.